25 esztendő után újabb 15 évig a Gazprom lesz Magyarország legnagyobb gázszállítója. Milyen hatása lehet a megállapodásnak a hazai piacra? Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energia Világban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energia Világ.
Az Energia Világa, a világ energiája.
A Gazprommal kötött 10+5 évre gázvásárlási megállapodás hosszú távon biztosítja a rezsicsökkentés vívmányainak megőrzését, ezt mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón úgy fogalmazott, az egyességgel a korábbinál lényegesen kedvezőbb árat sikerült elérni, ami a legalacsonyabb gázár Európában, így a magyar fogyasztók is a legalacsonyabb árat fogják fizetni.
Magyarország 10+5 évre szóló gázvásárlási szerződést kötött az orosz állami gázszolgáltatóval, a Gazprommal. A szerződésről azt tudom elmondani, hogy lényegesen kedvezőbb, mint az 1995-ben megkötött, most lejáró gázszerződés alapján magyar államot terhelő fizetési kötelezettség volt. A szerződés évi 4,5 milliárd köbméter gáz megvásárlására vonatkozik. Két útvonalon szállítja a Gazprom Magyarországra a gázt, 3,5 milliárd köbmétert déli irányból, és az október 1-től üzembe állt szerb-magyar interkonnektoron keresztül, 1 milliárd köbmétert pedig Ausztria felől. A megállapodás jelentősége azért is óriási, mert azt látjuk, hogy az utóbbi hónapokban a nemzetközi piacokon korábban nem látott mértékű földgáz és villamos energia áremelkedés következett be, több éves csúcsot értek el az energiaárak. Az elmúlt évek magyar kormányzati intézkedésének köszönhetően 2013 óta átlagosan 25%-kal csökkent a földgáz, az áram és a távhőára Magyarországon, és még inflációt követő áremelést sem engedtünk meg. Ennek köszönhető, hogy ma a magyar fogyasztók Európában az egyik legalacsonyabb háztartási energiaárakat fizetik. Azt tudjuk mondani, hogy ha összehasonlítjuk más országokkal, akkor a jelenleg hazai fogyasztási árak a piaci árakhoz képest azt eredményezik, hogy a magyar fogyasztók 40%-át fizetik annak, mint amit a jelenlegi európai áramár alapján kellene fizetniük.
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert hallották. Bár a kormány nem hozta nyilvánosságra a gázár számításának szerződésben szereplő részleteit, Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője úgy véli, az árazás vélhetően a piacinál kedvezőbb lehet, ez indokolhatja, hogy a jelenlegi trendekhez képest jóval hosszabb időre szól a megállapodás.
Ennek a szerződésnek ugye a legfontosabb eleme az az, hogy 4,5 milliárd köbmétert vásárol Magyarország fixen Oroszországtól a következő 10+5 évre. Tulajdonképpen ez a mennyiség fontos abból a szempontból, hogy ez fedezi a hazai lakossági fogyasztást, amely mintegy évi 4 milliárd köbméter, illetve az MVM számára biztosítja hosszabb távon az ellátást.
Miért kellett ilyen hosszú távú szerződést kötni, hiszen Nyugat-Európában egyre több ország, illetve egyre több cég köt rövid vagy rövidebb távú megállapodásokat?
Ez nem volt egy kötelező érvényű dolog, hogy mi hosszú távú szerződést kössünk, viszont Oroszország számára ez fontos, így én valószínűsítem, hogy ezt az egyéb feltételekbe, leginkább az árba érvényesíteni lehetett ezt a hosszú távú megállapodást. Sajnos az árról ugye nincsenek információink, úgyhogy ezt pontosan nem tudjuk megmondani, de én ezzel a feltételezéssel élek, hogy gyakorlatilag ez egy kedvező áru szerződés, cserébe azért, hogy Magyarország hosszú távra, ugye 15 évre elköteleződik a Gazprom és Oroszország mellett.
Volt vagy lett volna egyébként más lehetősége a magyar kormánynak vagy a magyar cégeknek arra, hogy a hazai gázellátást biztosítsák? Van olyan alternatív forrás, amellyel az ellátás biztonság fenntartható?
Egyrészt Nyugat-Európára jellemző az, hogy Oroszországtól egyre rövidebb határidőkre vásárolnak gázt. Ezek akár azonnali szerződések, vagy nagyon rövid időre, tehát maximum egy fűtési szezonra szóló szerződések szoktak lenni. Tehát ezzel az úton Magyarország is járhatott volna. Ezen kívül ugye Magyarországnak szerencsére az alternatív beszerzési forrásai javultak az elmúlt időszakban. Adria felől a Krükki LNG terminálról már érkezik földgáz, és hát ugye ez egy nagyon fontos alternatívája Magyarországnak. Emellett hát ugye a HAG vezeték továbbra is elérhető, ez lényegében Ausztria felől biztosítja Magyarország gázellátását.
A 4,5 milliárd köbméterből 3,5 milliárd a déli folyosóról érkezik majd, vagyis elkerüli Ukrajnát.
Hát ugye Oroszország az utóbbi években nagy erőfeszítést tett arra, hogy elkerülje Ukrajnát és a többi szárazföldi vezetéket. Ennek megfelelően az ország felépítette ugye az Észak-áramlat 1, illetve most az Észak-áramlat 2 vezetéket, valamint ezt a bizonyos török áramlatot és annak a folytatását ugye a balkáni gázútvonalat. Tulajdonképpen a balkáni gázútvonal létrejötte, lehetővé teszi azt, hogy ebből az irányból is szállítson Oroszország Magyarország felé földgázt. Tulajdonképpen az orosz érdek az az, hogy ilyen irányból érkezzen ez a gáz, hiszen ezzel el lehet kerülni Ukrajnát, nem kell megfizetni az ukrán tranzitdíjat, illetve az ukrán szállítás egyéb politikai következményeit sem kell magára vennie Oroszországnak. Hát ez az oka annak az, hogy az orosz fél szerette volna a leszállítási pontot a déli határhoz tenni, és a szerződés alapján a teljes mennyiségből ugye 3,5 milliárd köbméter ezen a ponton kerül majd leszállításra.
Az oroszok a Gazprom számára olcsóbb a déli kerülőút, mintha Ukrajnán keresztül vinnék a gázt?
Hát ez egy érdekes kérdés. Valószínűleg tartom, hogy tranzitdíjakkal és az egyéb politikai következményekkel együtt hosszabb távon ez jobban megéri Oroszországnak. Nyilván ezt a vezetéket ugye le kellett fektetni, bár ennek a legköltségesebb része a Fekete-tengeri vezetéket már korábban lefektette Oroszország, hiszen ezen keresztül látja el többek között Törökországot földgázzal. Ezt a beruházást a Gazpromon kívül ugye több más ország, többek között Szerbia és Bulgária is ugye rendezi, tehát a költségek azért megosztanak. Valószínűleg tartom, hogy hosszabb távon számukra ez egy kedvező út.
A másik fennmaradó 1 milliárd köbméter honnan érkezhet majd?
De a maradék 1 milliárd köbméter ugye nyugati irányból jön. Ennek a betáplálása több irányból is lehetséges. Elképzelhető, hogy többek között Ukrajnán keresztül érkezik még továbbra is gáz, hiszen a Gazpromnak 2024-ig van szerződése évi 40 milliárd köbméternyi ukrán tranzit lebonyolítására, de akár érkezhet az északi áramlat 1-2-n, vagy a még szintén működő Jamal gázvezetéken, tehát északi irányból is jöhet Magyarország felé földgáz a hadvezetéken keresztül.
Ukrajna minden esetre tiltakozott, fenntartásait hangsúlyozta a megállapodással kapcsolatban. Kijevet, illetve Ukrajnát hogy érinti ez a megállapodás? A 3,5 milliárd köbméter, pontosabban akár a 4,5 milliárd köbméter, amely nem a területén keresztül halad majd nyugati irányba Magyarországra, jelentős bevételkiesést hoz?
Ez valóban jelentős bevételkiesést hoz, de nem is azonnal jelentkezik ez Ukrajnánál, hanem inkább a 2024-es jelenleg is érvényben lévő Gazprom szerződés lejártát követően lesz nehéz helyzetben az ország, hiszen ebből az évi 40 milliárd köbméternyi tranzitból is nagyon komoly tranzitdíj, tehát több milliárd dolláros bevétele volt Ukrajnának. Emellett Ukrajnának az is egy nehéz kérdés, hogy a későbbiekben hogyan szerezze be a földgázát. Ugye ők politikai és egyéb okok miatt a Gazpromtól direktben nem vásárolnak. Jellemzően az ország a földgázigényét a saját termelésen felül elsősorban nyugati importból szerezte be. Ez főleg olyan gáz volt egyébként, ami átment ugye Ukrajnán keresztül. Most viszont, hogyha ez a földgáz ugye nem megy át az országon, lényegesen nehezebb, problémásabb lesz a nyugati földgázimport biztosítása Ukrajnának. Tehát én ez a két ok az, ami miatt azt látom, hogy Ukrajna elégedetlenségét fejezte ki. Fontos még azt is kiemelni egyébként, hogy Magyarország az elsők között van, aki az utóbbi időszakban a Gazprommal ilyen hosszú távú szerződést kötött, és amely hosszú távú szerződést ugye nem a tradicionális ukrán utat jelölte ki alapvetően, mint leszállítási tranzit vezetéket, hanem a már megépült elkerülő déli gázfolyosót.
4,5 milliárd köbméterről van szó. Összesen Magyarország földgázbehozatala éves szinten mekkora most?
Hát jelenleg körülbelül 1,5 milliárd köbméter a saját hazai termelésünk, ez ugye a 10 milliárdos hazai fogyasztás 15%-át fedezi, a többi, tehát a 8,5 milliárd ez importból származik, aminek nagy része egyébként orosz forrásból jön. Ennek ugye most egy részét, tehát körülbelül 4,5 milliárd köbmétert tudunk lefedni ezzel a hosszú távú szerződéssel, ami magyarul azt jelenti, hogy további 4 milliárd köbmétert egyéb forrásokból kell majd biztosítani az országnak. Ez ugye a már említett Adria LNG vezetékből, az Ausztria felé levő Hag vezetékből biztosítható, de egyébként Magyarország rendelkezik még további interkonnektorokkal, Szerbia, Románia és Szlovákia irányából is. Tehát ezek a források azok, amelyek biztosítják a teljes magyar importot.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Október 1-től új elnökvezérigazgató irányítja az MVM csoportot. A régi és az új vezetőről Sipos Ildikót hallják.
Magyar Andrea nemzeti vagyonkezelésért felelős tárca nélküli miniszter 2021. október 1-től Cepek Gábort nevezte ki az MVM csoport élére. Kóbor György, korábbi elnök vezérigazgató közös megegyezéssel távozott a cégtől. A hírről a nemzeti vagyonkezelésért felelős tárca nélküli miniszter számolt be közleményében. Ebben hangsúlyozza, hogy Kóbor György vezetése alatt az MVM egyedülálló eredményeket ért el, mind a hazai, mind a regionális piacokon. Az NKM nemzeti közművek felépítését és MVM csoportba illesztését követően a vállalat teljes körű energetikai szolgáltatóvá vált. Kiemelik azt is, hogy Kóbor György irányításával elkészült és életbe lépett a cégcsoport új üzleti stratégiája. Árbevételek közel 60%-kal nőtt, az ellátott ügyfelek száma pedig elérte a 8 milliót. Nevéhez fűződik többek között az MVM csoport finanszírozásának diversifikálása, az E.ON csoporttal kötött szerződés megvalósításának keretében pedig az E.M.A.S. megvásárlása, valamint a nemzetközi hitelminősítések megszerzése és az MVM tőzsdeképességre való felkészítése. Kóbor György emellett közreműködött az új hosszútávú orosz gáz szerződés létrehozásában, a horvátországi LNG terminál tulajdonba vételében. Szakmai munkájának köszönhetően az MVM ma Magyarország negyedik, Közép-Kelet-Európa 13. legnagyobb vállalata és a régió megkerülhetetlen gazdasági szereplője. A közlemény arra is kitér, hogy Cepek Gábor 2018. december 18-ától töltötte be a Szerencsejáték ZRT vezérigazgatói posztját. Irányítása alatt megújult a Nemzeti Lottótársaság szervezeti felépítése, hatékonyabb és versenyképesebb értékesítés szervezési modellre térve át. Az elmúlt közel 3 év alatt a társaság árbevétele folyamatosan növekedett, összességében közel 40%-kal 2021 évvégére várhatóan, minden eddiginél magasabb, bruttó 670 milliárd forint feletti árbevételt elérve. Irányítása alatt a Szerencsejáték ZRT sikeresen kezelte a pandémia negatív hatásait. Bevezették a hálózatvédelmi és fejlesztési akciótervet, amely a vállalat közel 2100 mikrovállalkozó lottózói partnerének és ezen keresztül 10 000 munkavállalónak juttatott plusz forrásokat a járvány okozta nehézségek leküzdésére. Cepek Gábor irányítása alatt a közel 1800 főt foglalkoztató társaság elnyerte a legjobb munkahely, illetve a fogyatékos barát munkahely díjat. Cepek Gábor egyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Igazgatóságának elnökeként irányította az igazgatóság munkáját annak érdekében, hogy kialakítsák a fenntartható állami vagyongazdálkodás kereteit, és olyan eljárások létrehozását felügyelte, amely az állami vagyon fokozatos gyarapítását biztosítja.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Lapinformációk szerint a paksi atomerőmű tervezett új blokkjai alatt futó aktív törésvonal befolyásolhatja az üzem építésének megkezdését. A beruházásért felelős korábbi kormánybiztos az Inforádiónak azonban azt mondta, a törésvonalak nem jelentenek komoly veszélyt. Szabó Gergő összeállítása.
Sajtóértesülések szerint problémák lehetnek azzal a területtel, ahol a paksi atomerőmű új blokkjait építhetik meg. A Népszava azt írta, hogy az Országos Atomenergia Hivatal rossz minőségűnek tartja a Paks 2-es orosz atomerőmű terv úgynevezett létesítési engedélykérelmét. Korábban a Telex közölt cikket arról, hogy az elbírálást végző hivatal több komoly problémára is rámutatott. Nehezményezték például, hogy az egyik tervezett blokk alatt a földtani kutatások szerint aktív törésvonal futhat. Az ügyben az Inforádió megkereste Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárát, aki szerint a törésvonalak nem jelentenek komoly veszélyt.
A paksi atomerőmű blokkjait ténylegesen megerősítették olyan földrengésekre, amelyek 10 000 évente vagy ennél gyakrabban előfordulhatnak. Lezajlott 2014-15-16-ban egy nagyon részletes vizsgálati program, ami a legkorszerűbb eszközökkel vizsgálta a paksi telephely és környékének veszélyeztető tényezőit, és ennek keretében a földrengés veszélyét, a vetőnek a kérdését, a talajfolyósodásnak a kérdését is vizsgálták a szakemberek. Ez a vizsgálat megalapította, hogy Magyarország közepén, abban a régióban, ahol a paksi telepre is található, ott a korábbi ismereteinknek megfelelően ténylegesen van egy törésvonal. Megállapításra került, hogy ez a törésvonal ez aktívnak minősíthető, ami azt jelenti, hogy körülbelül 20 ezer évvel ezelőtt volt legutoljára számottevő földrengés és valamekkora elmozdulás ezen vetővonal mentén. Ugyanakkor ez a vizsgálat azt is megállapította, hogy ez a vető ez nem kapabilis, nem képes arra, hogy egy ott megvalósítandó létesítményben komoly károsodást okozna. Ezeket az ismereteket, információkat rögzítette a projekt egy úgynevezett telephely engedély kérelemben, ami alapján az Országos Atomenergia Hivatal akkoriban a telephely engedélyezéshez kapcsolódóan magát a telephely engedélyt kiadta, és ebben megállapította azt, hogy a telephely maga alkalmas arra, hogy ott a két új blokkot elhelyezzék.
Eközben az ellenzéki pártok tiltakoznak az erőmű létesítésével kapcsolatban. Keresztes László Lóránt, a Lehet más a politika frakció vezetője az Inforádiónak azt mondta, nem szabad megadni az engedélyeket a beruházáshoz.
Valóban mi nagyon sok problémát látunk, és nem tartjuk azt túlzásnak, hogy ez a beruházás ezer sebből vérzik. Ugye sok éve csúszott maga az engedélyezési eljárás is azért, mert még ugye ismerkedtek az oroszok a hazai műszaki környezettel. De ami nagyon-nagyon aggasztó, hogy nagyon sok olyan szakember, olyan geológus van, aki felhívta a figyelmet, hogy itt egy ilyen aktív törészzóna van az új atomerőművi blokkok építési területén, és nem megnyugtatóak azok a válaszok az illetékesektől, amelyek azt állítják, hogy itt ezen a területen biztonságosan fel lehet építeni.
Az ügy előzményéhez tartozik, hogy áprilisban lemondott posztjáról Fichtinger Gyula, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója, aki 2013 óta irányította a szervezetet. Akkori sajtóértesülések szerint a főigazgató váratlan távozása hátterében egy korrupciós botrány állhatott. Sajtóhírek szerint most az is kiderült, hogy Fichtinger Gyula éppen akkor távozott posztjáról, amikor az általa vezetett hivatalnak el kellett volna bírálnia azt a kérelmet, amely alapján zöld utat kap a két új paksi atomblokk megépítése. A hivatal jelentésében egy olyan kormányrendeletre is hivatkoztak, amely kimondja, hogy olyan helyre tilos atomerőművet építeni, ahol tektonikailag aktív törésvonal található.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Mindeközben új vezetőt kapott az Országos Atomenergia Hivatal, amely jövő év elején szerkezetileg is átalakul majd. Domanics András összefoglalója.
Az Országos Atomenergia Hivatal 2022. januárjától kikerülne a kormány közvetlen ellenőrzése alól, és önálló szabályozó szervként működne tovább. Az átalakulás egy már működő és nemzetközileg is hatékonynak ítélt modellnek megfelelően történne, amely a lehető legnagyobb személyi és személyzeti függetlenséget biztosítja a hivatal számára, garantálva egy erős, befolyásoktól mentes szabályozási és hatósági rendszer kiépítését, áll az Innovációs és Technológiai Minisztérium az MTI-hez eljuttatott közleményében. A hivatal vezetőjének Orbán Viktor miniszterelnök Kádár Andreát nevezte ki. Az új vezető tevékenységének elsődleges célja a hazai nukleáris felügyeleti rendszer megerősítése, írta a közlemény. Kádár Andrea 2003-tól a külügyminisztériumban és Magyarország állandó képviseletén dolgozott Brüsszelben, majd a miniszterelnökség nemzetbiztonsági irodát vezető helyettes államtitkára volt. 2014-től látta el az energiaügyért, illetve az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkári feladatokat. Az MTI összeállítása szerint fő munkaterületét a bányászati, a villamosenergia és földgázellátással, a távhőszolgáltatással kapcsolatos kérdések mellett az atomenergia békés célú alkalmazását és a radioaktív hulladékkezelést érintő szabályozási, stratégiai ügyek határozták meg, valamint részt vett a Paks 2 projekthez kapcsolódó jogszabályi keretek megteremtésében, hazai és uniós egyeztetésében is. 2014 óta képviseli Magyarországot a párizsi székhelyű Nemzetközi Energiaügynökség kormányzó tanácsában. 2021. szeptember 29-ével az Országos Atomenergia Hivatal vezetője lett.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!